Még egy kéthetes hír, hogy egy kutya után ment, és a ködben eltévedt egy pér melletti tanyáról egy kislány, és erről rengeteg cikk született, többek között arról, hogy meglett a kislány, hogy lett meg, egy siklóernyős találta meg, meg arról, hogy jól van a kislány, meg hogy kitüntetést kapott a siklóernyős, de közben arról senki nem beszélt, hogy ennek a kislánynak miről kell, vagy mivel kell megküzdenie, milyen posztraumatikus stressz áll előtte, ha áll előtte, és most itt kérek elnézést azoktól, akik viszont ezt mégis megírták, csak én nem találkoztam ezzel a hírrel. De a lényeg, hogy emiatt én szerettem volna, vagy erről szerettem volna megkérdezni egy gyermekpszichológust, úgyhogy itt van velünk a vonalban Labanc Dániel, klinikai szakpszichológus, gyermekpszichológus. Szia, Dani!
Sziasztok!
Na, akkor menjünk bele abba, hogy egyrészt az első kérdésem az, hogy milyen stresszel, vagy milyen megküzdési folyamatokkal kell szembenézni ennek a kislánynak, onnantól, hogy ugye az eltűnés csak annyira esetleg nincs képben, hogy egy este állatokat etettek ezen a tanyán, és akkora köd volt, hogy emlékszünk mindannyian két hete, iszonyatosan nagy köd volt országszerte, és elment egy kutyus után ez a kislány. És aztán az erdőben úgy elkeveredett, hogy nem talált vissza a tanyára, és másnap reggel találta meg ez a siklóernyős, és a kislány tök jól volt, vagy jól van, és igazából kint töltötte az éjszakát, akkor már ilyen 2-3 fokok voltak éjszaka. Szóval, hogy itt mire kell odafigyelni egyáltalán a szülőnek, de elsősorban, hogy mivel kell a kislánynak most megküzdenie feltehetőleg?
Hát nagyon nehéz a kérdés, mert konkrétan ő hogy van, arról nem tudok nyilatkozni, mert nem beszéltem
evidens
vele. Úgyhogy inkább azt, viszont én olyasmit is olvastam a hírekben, hogy ő így tök jó volt ezzel, ő így ezt egy ilyen kalandozott egyet ott az éjszakában, és hogy ő nem félt, nem ijedt meg, és hogy azt hiszem, hogy ez talán egy kulcs abból a szempontból, hogyha válaszolni akarok arra a kérdésre, hogy egy gyereknek, aki eltűnik, vagy mondjuk egy ilyen kalandba keveredik, hogy fogalmazzak így, mivel kell megküzdenie, az nagyon attól függ, hogy ő hogyan fogja föl, hogy az ő számára mit jelent ez a helyzet. Mert hogy egy ilyen nagyon vagy ugyanaz a helyzet más vagy különböző gyereknek, egy másik gyereknek lehet, hogy egy sokkal nagyobb traumát okoz, mint annak, aki egyébként már volt kint mondjuk éjszaka az erdőben.
De mennyi az esély rá vajon, hogy egy...
Érheti.
Igen, de mennyi lehet az esélye annak, hogy egy 6 éves kislány már itt töltött kint éjszakát az erdőben? Az megint más,
hát
amikor...
kevés.
Igen, tehát hogy azért kevés, kevés az év is mögötte. Tehát olyan van egyébként, én is emlékszem olyanra, hogy nem tudom, apámmal 7-8 évesen kimentem kora hajnalban horgászni. De érted, az se az volt, hogy este egyedül, és nem is 6 évesen. Tehát értem a felvetést.
Világos, én ezt most csak arra mondom, hogy a hírek arról szóltak, hogy ez a kislány nem rémült meg. Tehát, hogy ő talpra esett volt, ő úgy próbált hazatalálni, és nem esett kétségbe. Szóval, hogy ő eléggé frankon letolta ezt az éjszakát, hogy úgy mondjam. De hogy nyilvánvalóan a legtöbb gyerek, és a kérdésed erre vonatkozik, azt gondolom, a legtöbb gyerek azért valószínűleg megrémül, valószínűleg megijed, fél és kétségbe esik, és próbálja valahogy úgy túlélni ezt, ahogyan tudja. És amivel leginkább meg kell küzdeni, az talán az, hogy ez a trauma valahogyan az ő számára értelmezhetővé váljon, és mint ahogy egyébként nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is minden trauma valahogy integrálódni tudjon a történetünkbe, abba a történetbe, ami az én életem. Az ő életének a történetében lesz egy ilyen sztori, hogy ő 6 évesen egy éjszakára elkóborolt. És hogyha ezeket a szorongásokat, vagy ezeket a rossz érzéseket, vagy élményeket, amik érnek, én nem tudom most nagyon konyhanyelven fogalmazva helyére tenni, feldolgozni, ahogy ezt a közhelyet szokták mondani, akkor bizony lehetnek ezek a poszttraumatikus tünetek, amit te is említettél, ez a poszttraumatikus stressznek nevezik ezt, amikor hetekig, hónapokig képek, álmok, szorongások formájában jönnek vissza ezek az élmények, akár ilyen flashbackek, vagy egy sírás, vagy egy rémálom formájában akár. Tehát tulajdonképpen a poszttraumatikus stressz az, hogy ezt az élményt, ez az élmény valahogy nem integrálódik, valahogy nem kerül be egy dobozba, egy olyan dobozba, ami a múltnak a része lesz, és a jelenemet, és akár a jövőképemet is ilyen értelemben zavarja.
Egyet hadd ugorjak vissza, Dani, előbb megakadtam azon, hogy azt mondtad, hogy látszólag semmi gond nem volt ezzel a kislánynak, hogy ez tök jól lehozta ezt az éjszakát, és hogy nem látszik rajta semmi. De ilyenkor egy 6 éves gyereknél ez mennyire lehet valós, ez, amit mi látunk? És mi az, mennyire lehet kontrasztos ahhoz képest, ami egyébként lezajlik benne?
Mármint azzal célzol, hogy más mutat, mint amit érez?
Igen, de nem tudatosan, nem feltétlenül tudatosan, csak annyira mélyen
el. Ez előfordulhat, én azért azt gondolom, hogy egy 6 éves gyerek nagyon érzelemvezérelten működik még, és persze előfordulhat olyan, hogy nagyon meg akar felelni mondjuk a környezet elvárásainak, és ezért ezeket az érzelmeket nagyon lenyomja, vagy vagy nem engedi ki, nem mutatja ki. Miközben arról is voltak hírek, csak hogy megint a konkrét esethez is visszanyúljunk, hogy például amikor hallotta, hogy róla szólnak a hírek a rádióban, akkor lekapcsoltatta. Tehát, hogy
ez érdekes, tehát, igen.
Hogy nem biztos, hogy ez azért van, mert ő annyira nagyon, vagy azért történt, mert annyira rosszul érezte magát kint, vagy akkor a traumát okozott. Neki nem egyszerűen az, hogy róla beszélnek, az volt nehezen feldolgozható, vagy ez egy nehéz ügy, mert nyilván ilyenkor a figyelem középpontjába kerül, körbeugrálják, hirtelen megérzi, megérez olyan dolgokat, ami egy gyereknek nem triviális, hogy mennyire aggódtak érte, esetleg bűntudata lesz, hogy valami rosszat csinált, mert elkóborolt, és ezzel mondjuk nem akar szembesülni. Ebben az esetben inkább talán erről van szó. Miközben én azt gondolom, hogy mindentől függetlenül fontos, hogy egy ilyen sztoriról, egy ilyen történésről minél többet tudjon magából kiengedni. És a gyerekek leginkább nem verbálisan jók, nem a verbalitás az ő nyelvük, sem a feldolgozásra, sem az érzelem közlésre, hanem leginkább a játék. És hogy én azt gondolom, illetve gyerekpszichológusként is így dolgozunk ekkora gyerekekkel, hogy akár traumákat, akár pozitív vagy negatív élményeket játékban próbálunk megjelenítetni, vagy játékkal próbálunk hozzáférni, játékon keresztül próbálunk hozzáférni ezekhez az élményekhez. És én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen esetben egy gyereknek a játékában ezek az élmények valamilyen formában egészen bizonyosan megjelennek.
Tehát ez egy jó felderítési folyamat.
Egyrészt jó, másrészt meg egy feldolgozás, a feldolgozásnak is az eszköze. Szokták azt a kifejezést is használni, hogy kijátsza magából a feszültséget egy gyerek, és kijátsza azokat az érzéseket, nehézségeket, problémákat, amik benne vannak. És én azt gondolom, hogy leginkább ez az a forma, amiben mondjuk ilyen értelemben a feldolgozás, illetve az érzéseknek a fülön csípése, vagy nyakon csípése megtörtént. Persze aztán sokféle más módon jöhetnek ki érzelmek, meg kijöhet ez sírásban, meg verbálisan is, de hogy jellemzően inkább így.
Na, itt érintetted azt, hogy a figyelem középpontjába kerül, meg ugye ezt én is be akartam hozni, hogy kikapcsoltatja a rádiót, ami tényleg megint csak egy érdekes aspektus. De a másik, hogy ugye ő az édesanyja szerint ő tisztában van azzal, hogy az iskolában most őt körül fogják rajongani. Ez például hogyan hathat egy ilyen kislányra, tehát hogy erre várakozni. Nyilván mondjuk eltelt, ugye most már biztos, hogy iskolában van, de mondjuk eltelt egy hét, amíg otthon volt, és akkor persze van egy másik aspektus is, hogy a család segítők, vagy a gyámhatóság ugye kiment megnézni, hogy mi a helyzet ennek a kislánynak a családjával. Tehát, hogy ez a két dolog, hogy várakozik, vagy hát várja, vagy tudja, hogy el fog jönni az, hogy az iskolában ő a középpontban lesz, plusz még van egy olyan stresszfaktor, hogy úristen, most a szüleit felelősségre fogják vonni. Talán nem így fogalmazódik meg, de hasonlóan, tehát a probléma ugyanaz, hogy ezekkel hogyan tud megküzdeni egy ilyen gyerek. Tehát, hogy itt vajon milyen folyamatok jöhetnek még, ami eddig nem zajlott le?
Én azt gondolom, hogy minden Egyrésztről minden dolgot fontos egy gyereknek kontextusba helyezni. Tehát beszélgetni vele, elmondani, hogy mi történik, mi miért történik. Uh-huh. Legyen lehetőség arra, hogy elmeséljék, vagy elmondják, hogy ez mit jelent, mert hogy azt gondoljuk, hogy egy 6 éves gyereknek is evidens, hogyha elkóborol, akkor az baj, és aggódnak érte, miközben egyáltalán nem biztos, hogy ő ezzel tisztában van. És ezt el kell mondani, erről kell beszélgetni, meg kell, hogy értse ezt, nyilvánvalóan úgy, hogy közben ne a bűntudatát, vagy ne bűntudatot keltsünk benne, hanem valamilyen módon ennek a helyzetnek, vagy ennek a nagy-nagy figyelemnek a megértését segítsük.
Uh-huh. Az, hogy egy ilyen kislánnyal ez megtörténik a felnőtt korára, hogyan hat, vagy egy ilyen 6 éves gyereknek vajon a jövőben azt fogják mondani, hogy na hát ez egy ügyes kis gyerek, és hogy ő biztos, hogy talpra esett lesz, meg életre való, vagy hat ez fordítva is rá?
Én azt gondolom, hogyha ezt egy jó, pozitív keretbe tudja helyezni a környezet, a család, és így pontosan, hogy igen, te egy nagyon teatra esett gyerek vagy, még egy éjszakát is túléltél egyedül egy kóbor kutya után baktatva, és persze nyilván lehet egy nagyon rossz narratívát is építeni, de ugyanúgy, ahogy minden életeseményt különböző narratívák szerint lehet értelmezni egy felnőtt számára is, az, hogy milyen narratívát kínálunk egy gyereknek saját magáról egy ilyen történet kapcsán, hogy mit közvetít ez, hogy mit jelent, mi lesz a jelentés ennek a történetnek, az nagyban függ a szülőktől, a családtól, és ez annyiban valóban meghatározó lehet, hogy ezek a narratívák az én képet, a saját magamról alkotott képet alapjaiban befolyásolják. Nyilván, ahogy a szüleim látnak engem, ahogy egy ilyen helyzet, vagy egy ilyen történet, egy ilyen sztori értelmeződik, az én képemet, azt, hogy én milyennek látom magam, nagyon erősen befolyásolja egyrésztről, másrésztről pedig itt akkor behoznék még egy nagyon fontos eszközt, a meséket, és ami szintén egy feldolgozási eszköz, vagy a feldolgozásnak az eszköze lehet, illetve nyilván a mesék is egy narratíva építést szolgálnak, azt a főhőssel való azonosulás révén saját magamról alkotott narratívának az építését. Ez is egy olyan eszköz, amit bátran lehet használni a feldolgozásban, és hát ismerünk olyan mesét, ahol elkóborol egy gyerek.
Hogyne.
És aztán meg lesz, és tapra esik, és stb.
Hát szóval, vagy elkóborol a kisbárány, meg elkóborol a kiskutya, igen, tehát van, ilyenek már találkoznak a rókával, és ezek egyébként most már kezd leesni, hogy tényleg ezek ezt tudják segíteni, meg tudnak erről szólni. Dani, engedj meg egy extra kérdést. A szülőkről nem beszéltünk. Biztos vagyok abban, hogy ez egy traumatikus esemény volt a szülőknek is. Tehát az, hogy akár a lelki furdalás megjelenik egy ilyen helyzetben, akár az, hogy önmagát elkezdi ostorozni, hogy nem figyelt eléggé, és hogy ez meddig tarthat, ők hogyan tudnak jól megküzdeni ezzel, miközben a mindennapokban ugyanúgy meg kell felelniük?
Hát egyrésztről én azt gondolom, hogy szülőként egy ilyet átélni rettenetes, borzalmas. Ez úgy is elő tud fordulni, az ember nem követel semmilyen hibát, egyszerűen ez meg tud történni, és ez nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni az embernek a tovább lépést. Ez a szülőknek egy ugyanolyan stressz, és ugyanolyan poszttraumatikus stresszé válhat, vagy még nagyobbá, vagy még jobban, mint a gyereknek.
Igen.
És én azt gondolom, hogy ha ez megtörténik, ha a szülő vannak ezzel kapcsolatos, a saját magával kapcsolatos, akár bűntudattal, vagy akár ilyen poszttraumatikusan újra és újra előbukkanó képek formájában rossz, nehéz érzések, akkor mindenképpen érdemes ebben segítséget kérni, és azt gondolom, hogy ebben szakember nagyon jól és hatékonyan tud segíteni, és hát nyilván ezt egy szülőnek is fel kell dolgoznia, és a helyére kell tennie magában. És hát nyilván a saját szülőségét, és a szülőségének az elég jóságát helyre pofozni. Ez egy kemény dolog, még akkor is, hogyha az ember semmilyen hibát nem követett el.
Ez egy közös feladat lesz mindannyiuknak. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a Szabad Esésben, és elmondtad mindezt. Nagy régóta akartam erről beszélni, és most végre sikerült, úgyhogy nagyon köszi, Dani.
Én is nagyon köszönöm, remélem nem okoztam csalódást így két héttel később sem.
Nem, csalódást semmi esetre nem okoztál. Szép napot, jó munkát, vagy szép estét, és jó munkát. Hello, hello.
Szia, Viktor.
Kedves hölgyek, urak, Labanc Dániellel beszélgettünk, gyermekpszichológussal, a két hete eltűnt és megtalált Péri kislány esetéről. Már is folytatjuk a szabadesést pár pillanat múlva.